Szeretett testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus Golgotai kereszt halálára, annak az igének a fényénél tekintsünk vissza, amely Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében olvasható a 12. fejezet utolsó versében. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Kedves testvéreim, az első korintusi levélben Pál apostol egy helyen azt mondja, nem végeztem, hogy egyébről tudjak ki köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Testvéreim, aki ismeri a Szentírást, az tudja, hogy az apostolnak ez a bizonyságtétele nem egyszerű személyes bizonyságtétel, hanem vitázó bizonyságtétel. Amikor hangsúlyossá teszi, hogy én csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint a megfeszítettről akarok tudni köztetek, akkor ő szembesíti magát egyéb keresztény csoportokkal, amelyek voltak és amelyek mást tettek a középpontba. A gondos Biblia kutatás kimutatta, hogy már az első nemzedékben csoportok alakultak, amelyek mind-mind visszaemlékeztek, visszatekintettek Jézusra, de más helyre tették a hangsúlyt, amikor az ő szellemi örökségét feldolgozták. Volt olyan csoport, amelyik megállt ennél, hogy a mester, a csodálatos tanító, a példázatai, a gondolatai. Jézus a rabbi, a csodálatos mester volt, vagy ha tetszik, a második Mózes, aki hozta Isten új kijelentését. De volt másfajta csoport, amelyik a hangsúlyt Jézusnak a csodatetteire helyezte. Jézus Krisztus volt a Theios Antropos, az isteni férfi, aki isteni jeleket, csodákat tett. Ez volt a hangsúly, ez volt a középpontban. Ismét mások a megdicsőült Krisztust tették a középpontba, és azt mondották, hogy a Kyrios Krisztus, az Úr Krisztus, akinek a dicsősége elhalványít minden evilági dicsősége. Oda tették a hangsúlyt. Tehát mondom, már a legelső nemzedék igazából megoszlott, és különböző helyekre, Jézus gazdag örökségéből különböző pontokra tették a hangsúlyt. Ezekkel vitázik Pál, amikor azt mondja, hogy én pedig, aki ugyancsak benne vagyok a Krisztus ügyben, én pedig nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Pál szerint tehát a Jézus örökségéből a súlypont a Golgotai keresztnél van. Aztán jöttek az egyháztörténelem évszázadai, és úgy tűnik, hogy a Szentlélek Úristen ezekben az évszázadokban Pál gondolatát hitelesítette. A többi csoportoknak is vannak elszoktan képviselői a világ kereszténységben, de azért ezek alatt, az évszázadok alatt többé-kevésbé kialakult ez az egyesség, ez a konszenzus a különböző keresztény csoportok között, hogy mégiscsak valóban a Golgotai kereszt a Jézus Krisztus ügyének a középpontja. A keresztben csúcsosodik ki az ő életműve, a keresztről lehet leolvasni azt az örökséget, amit Jézus Krisztus reánk hagyott. Én is ebbe a sorban vagyok, és gondolom ti is, testvéreim, Pál apostol mögé, az ő bizonyságtétele mögé felsorakozunk, és azt valljuk, hogy igazán valóban a Jézus Krisztus ügyében, gazdag szellemi ügyében a középpontot a Golgotai kereszt jelzi, és az, ami ott történt, az a halál, ahol, ahogyan Jézus a Golgotai keresztfán meghalt. De következik a másik kérdés. Ha ez a központ, mi ennek a mondani valója? Mi ennek a jelentése? Mert ez egy történelmi esemény, úgy, ahogy az evangéliumok leírják, lezajlott ez az esemény, Jézus Krisztust keresztre feszítették, régebben a radikális kritika próbálta elvitatni, hogy egyáltalán volt-e ilyen történelmi alak, hogy Jézus, ma már ezen túl van, legradikálisabb kritika is abban megegyezik, hogy azt a bizonyos názáreti Jézust, azt végül keresztre szögezve kivégezték. Ez tehát történeti tény, senki nem vitatja ma már, hogy ez lezajlott, ez a keresztre feszítés, de hát ennek valami jelentése van, valami üzenete. Mi az üzenete, mi a tanítása ennek, hogy Jézus végül is a pályáját a keresztfán fejezte be? Hát testvéreim, a kereszt jelentőségét is különbözőképpen lehet megfogalmazni, és ezek nem zárják ki egymást, mert meggyőződésem szerint is maga ez a kereszthalál önmagában is annyiféle jelentést hordoz, hogy nem lehet egy mondatba, egy tételbe belesűríteni. Legalábbis, ha a hitünket egy mondatba fogalmazzuk, türelmesen, szépen meg kell hallgatni mást, aki másként fogalmazza meg, mert neki is igaza van. Sokféleképpen lehet megfogalmazni a kereszt jelentőségét. Én ma este egy fogalmazást hozok, amit nagy meggyőződéssel vallok, és szeretném, ha elgondolkoznátok, és esetleg beépítenétek a gondolkodás világotokba ezt a fogalmazást is. A kérdés tehát az, mi a jelentése, a jelentősége, az üzenete Jézus Krisztus kereszt halálának. Most így fogalmazom meg testvéreim egy ilyen szembesítésben. A kereszt halálának a jelentősége igazából az, egy ilyen kozmikus kisugárzásában valóban kozmikus bizonyságtétel arról, hogy nem csak az a hatalom van ezen a világon, amit mi hatalom címszó alatt gondolunk, meg átélünk, van valami másféle hatalom is ebben a világban. Jézus Krisztus hozta közénk ezt a másfajta hatalmat, és ez a nagyon különös másfajta hatalom ott a Golgotai kereszten, abban, ahogyan Jézus meghalt, abban ragyogott föl a legfelejthetetlenebbül. Ez tehát a ma esti tételem, testvéreim, a kereszt van Jézus életművének a középpontjában. A keresztről ez a tanítás hangzik felénk. Nem csak azok a hatalmak vannak, amelyekkel dolgunk van ebben a világban, hanem van egy rejtett, egy rejtelmes, egy fölöttes, egy titokzatos hatalom, amelyet Jézus hozott közénk. Ha ezt a szót kimondom, hogy hatalom, akkor azt gondolom, mindnyájunkban társulnak hozzá ezek a képzetek, hogy pénz, a pénz nagy hatalom, a fegyverek, ahol sok a fegyver, ott nagy a hatalom. És hát ennek a gyakorlása, az uralkodás, az erőszak, a másiknak a letiprása, az öldökölés. Ebben a képletben jelenik meg a hatalom. Az anyagnak a túlsúlya, az anyagnak az ereje, az atomfegyverig menően. Jézus egy másfajta hatalomról tett bizonyságot, és a kereszten megmutatta ennek a hatalomnak a sajátos minőségét. Sajnos csak ilyen banális, elkoptatott szóval tudom mondani, a szellemi világnak a hatalma, a szeretetnek a hatalma, a türelmes, a megbocsátó, a megértő, a másikért szenvedni is tudó szeretetnek a hatalma mutatkozott meg Jézus szenvedésében, egész életében is ez jelentkezett már, de a leginkább kiélezetten a Golgotai kereszten mutatkozott meg az a másfajta hatalom, amit ő képviselt, amit ő hozott. A régi világban megjelent egy új világ, és Jézus akármilyen szelíd volt és szerény volt egyébként, ezen a ponton ő hallatlan öntudattal hirdette, hogy személyében jelent meg ez az új világ, Isten országa, különböző jelzésekkel illette ezt a hatalmat, de igazából arról van szó, hogy a hatalomnak, az erőjátéknak a régi világába betört egy újfajta hatalom, és ez az ő személyében jött el, és az ő halálában mutatkozott meg a leginkább. Sok évvel ezelőtt egyszer prédikáltam a hóvirágról, némelyek számára talán még mindig emlékezetes, számomra legalábbis felejthetetlen ez a kép a hóvirágról. Idézzük föl emlékezetünkbe még egyszer ezt az élményt. Még igazában tél van, hideg szelek fújnak, a hó még el se olvadt, sár van, és akkor egyszer csak látunk egy kis hóvirágot, amint áttöri valósággal magát a hóréteget is, és kidugja a gyönyörű fehér kis fejét a hóvirág. Még tél van, de már egy ígéretes jeladás arról, hogy egyszer vége lesz a télnek, és új kezdés, új tavasz, új élet lesz. Na hát testvéreim, én Jézus Krisztust szívesen szemlélem ebben a képletben is, hogy hóvirág. Még tél van, hideg szelek fújnak, sár van, piszok van, gyűlölet van, öldökölés van, vér van, terrorizmus van, gengszterizmus van, túszokat szednek és bombákat robbantanak, iszonyatos szelek fújnak, iszonyatos tél van, de egy kicsi hóvirág az eljövendő új világból Jézus. Egy egészen másfajta világnak a elközeledtét prédikálta, és életében, halálában ezt az új világot kiábrázolta, megvalósította. Testvéreim, innen visszafele talán most már megértjük, hogy nem volt könnyű ezt a vadonatúj valamit megfogni, megérteni, elfogadni, és kicserélni a régi gondolatokat ezzel az újjal. Nem volt könnyű. Az egész nép számára rettenetes nehéz lecke volt. De igazából a 12 számára is, az apostolok számára is rettentően nehéz volt ez a lecke, hogy Jézus valami egészen újat hozott. Mert hiszen ott volt a képzet, amiben felnőttek, a 12 apostol is, ott volt ez a képzet, amit ez a szó jelöl, hogy messiás. A zsidók várták a messiást, de a messiást, akit mint hatalmasat vártak, milyen hatalmi képletben várták? Nyilván a megszokott képletben, vér, fegyver, győzelem. És amikor Jézus elkezdte a munkásságát, az első szenzációnak a hatására felröppent a hír, hogy ez az, ez a messiás. És azon a híres Cezárea Filippi jelenetben, ott, ahol megkérdezte Jézus, hogy hát ti, kinek mondotok engem? Akkor valóságban ki budjan Péterből a valvas, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a messiás, az élő Istennek a fia. Szépen hangzott ez a messiás, de mi volt ez a vallomás, de mi volt a tartalma? Hamarosan kiderül. Amikor Jézus azt mondta, hogy igen, én vagyok a messiás, és szenvedni fogok, és megölnek, akkor valósággal megrettentél, hogy Isten őrizzel, hát ilyen a messiás, ha nem történhetik, szenved és feleséget szenved és megölik. És tudjátok, hogy milyen kemény volt a párbeszéd ez alkalommal, távozz tőlem Sátán, emberi gondolatai vannak, nem érted az Isten gondolatát. Összecsaptant a két gondolat, hatalomról, messiásról, Isten küldöttéről volt szó. De Péter még a vallomás ünnepi pillanatában is igazából magával cipelte a régi gondolatokat, az agresszív messiásnak a gondolatát, holott Jézus valami egészen mást gondolt. És bizony sokat kellett beszélgetnie a tanítványokkal, és az utolsó napig se értették meg Jézusnak a gondolatát. Mondok egy ilyen meghökkentő gondolatot, csak azért, hogy egy kicsit gondolkozzatok, testvére, mindjárt velem együtt. Egy ilyen meghökkentő gondolatot vallok szívemből, hogy Jézusnak a Bibliája igazából nem a Mózes 5 könyve volt, mint ahogy a legtöbb zsidónak, mind a mai napig. A Biblia Bibliája igazából a Mózes 5 könyve Jézus számára nem
a Mózes öt könyve volt igazán a Biblia, hanem az Ézsaiás 53. Ézsaiás próféta könyvében van egy csodálatos fejezet, az 53. fejezet, amelyik egy szenvedő szolgáról beszél. Egy szolgáról, aki az Úrnak a szolgája, és akinek a szolgálata abban áll, hogy magára veszi a szegényeknek, a betegeknek, a bűnösöknek a terhét, nyomorúságát, és szenved önként szeretetből érettük és teljettük. Jézus számára a Biblia ez a fejezet volt. A többiek számára Mózes meg egyéb proféciák voltak a Biblia lényege. Jézus ezt vallotta meggyőződésem szerint, hogy itt van a Biblia közepe, itt van a kijelentésnek a csúcsa, és erre küldetett ő, hogy ez a szolga legyen. Szolga, aki az Úrnak a szolgája és embereknek szolgálja, együtt érez a nyomorultakkal és szenvedésével, mutat valamit, valami újfajta hatalmat, szeretetével, türelmével, szerénységével, hoz mozgásba újfajta erőket, amiknek a segítsége az emberek újjászületnek, bűneikből kijönnek, szívük kőszív helyett hús szívvé lesz, és így tovább. Jézus hitt abban, hogy ez a hatalom, amit a szenvedő szolga hoz ebbe a világba, az isteni szeretetnek ez a hatalma, ez győztes erő. Így ütközött Jézus gondolata legélesebben a korabeli vallásos gondolattal, és ez az ütközés növekvő konfliktussá lett, és végül is ez vitte Jézust a Golgotai keresztre. És ismét mondom, hogy ezt még a saját tanítványai sem értették. Csak ilyen jelenetekre gondoljunk, hogy lábmosás. Amikor Péterhez érkezett, szinte keményen visszautasította, az én lábamat nem mosod meg. Te túl nagy vagy ahhoz, én túl kicsi vagyok ahhoz. Hogy jövök én ahhoz, hogy te a nagy, a dicsőséges, az én lábamat mosd meg. Péternek elgondolása volt a nagyról, a messiásról, az ő drága uráról, Jézusról. Az én lábamat nem mosod meg. Látszik, hogy a hatalomról, a dicsőségről valami gondolata volt. És amit Jézus csinált, az nem fért össze ezzel a gondolattal. Vagy gondoljunk arra a másik jelenetre, amikor letartóztatják Jézust. Akkor Péter előrántja a kardját, és elkezd vagdalkozni vele. A hatalmat a régi képletben gondolja és akarja gyakorolni. És Jézus visszaparancsolja a kardot. És azt mondja, hogy hát te Péter, ha én ebben a kategóriában, nem ezzel a szóval mondja, ha én így gondolkoznék, mint ahogy te, hát 12 légió angyalt hívhatnék segítségül. Ha erőszakról volna szó, lehetne az Isten erőszakos hatalmát is mozgósítani, de értsd meg, hogy ez nincs, ez nem fér bele az én küldetésembe, és az Isten gondolatába se igazában. Tehát ezek a konfliktusok mutatják azt, hogy Jézus járt egy úton, biztosan meggyőződéssel járt, de a közvetlen tanítványi köre sem értette meg, annál kevésbé értette meg a nép, és annál kevésbé értették meg a népnek a szellemi vezetői, akik esengve várták a messiást, aki hatalommal jön, csak éppen a régi hatalmi fogalomkörben. Való hatalommal jön ebbe a világba. És így tekintsünk tehát az ő golgotai kereszt halálára, hogy az nem egy reál zuhant sors tragédia, hogy az az ártatlan, kedves, talán egy kicsit naív, názáreti mester ment, és egyszer csak lecsaptak rá, és keresztre szögezték. Nem így történt. Hanem én merem ezt a szót használni, hogy Jézus valósággal provokálta a saját kereszt halálát. Nem rázuhant, váratlanul valami végzett, valami tragédia. Nem, ezt ő tudta, hogy ez az út, amelyen ő jár, ide fog vezetni. És néhány évig vidéken, falunról falura járva végezte munkát, És egyszer csak azt mondta, most elég, most fölmegyünk Jeruzsálembe. Arcát Jeruzsálem felé fordította, elindította, de tudván tudta, hogy ez az út, ami most Jeruzsálembe viszi, ez egyúttal a halálba viszi. Tehát igenis nem rászakadt a golgotai kereszt szenvedése, hanem ő provokálta. Mert azt a fajta hatalmat, amit ő hozott, a szeretetnek a hatalmát, amely gyógyító hatalom, életeket újjáformáló hatalom, amelyikről Jézus azt gondolta, hogy az egész népnek a megtartó erejévé lehetne, még politikai hatalommá is lehetne, a római megszálló seregekkel szembe egy újfajta magatartás, ennek a hatalomnak a gyakorlása, a türelmes, a megbocsátó szeretetnek a hatalma, még politikai kicsengéseket is hordozna magában. Jézus így gondolkodott. És most menjünk föl Jeruzsálembe, és ezt a hatalmat, ezt, amit én képvisek, ezt szembesítsük a jeruzsálemieknek a hatalmával. És tudta, hogy mi lesz ennek a szembesítésnek a következménye. A biztos halál, és ment. Nem könnyen. Nem akart ő meghalni. Ő tudott élni. És szeretett volna élni. Gondoljunk a Getsemáné kerti vergődő imádságára. De tudta azt is, hogy mi a küldetése, és fontosabb volt a küldetése, mint a személyes élet érzése, élni akarása, vagy életösztöne. Tehát testvéreim, itt idézem még egyszer Pál apostolnak a szavát, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. A golgotai keresztnek van harcos jellege, testvéreim, ezt ne szégyeljük mondani. Sajnos a keresztény körökben a golgotai keresztnek csak egyféle kihatására gondolnak. Jézus türelmes szenvedése megtanít engem arra, hogy én is türelmesen szenvedjek. Legyen áldott a kereszt, hogy van ilyen kisugárzása, hogy föltekintek Jézusra, és az ő méltatlan, igazságtalan, ártatlan szenvedését szemlélve, azt a szeretetet szemlélve, ahogyan ő még a keresztről is nézte a többieket és szólt a többiekhez, azt nézve elszégyellem magam, hogy én milyen kicsinyes, milyen sértődős vagyok, mennyire nem tudom a szenvedéseket emberségesen hordozni. A golgotai kereszt tanít, igenis tanít arra, hogy türelmesen hordozzam az én keresztemet, de ez csak az egyik része a dolognak. Pál apostol azt mondja, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem győzd meg a gonoszt a jóval. Jézus Krisztus kereszt halálában harcos elem van, nem csupán egy sztoikus filozófiai elem. Mert ez testvéreim, hogy hát a világ ilyen, nem tudjuk megváltoztatni, hát legalább sztoikus bölcsességgel, nyugalommal hordozzuk az igazságtalan szenvedéseket, ezt Szokratész és a többiek vallották, ez nagyon nemes filozófia, de nem ez a kereszténység. Nem ez a kereszténység, hogy hát ilyen a világ, nem tudjuk megváltoztatni, akkor legalább ne ostoba lázadozással, vagy békételen lélekkel, hanem lehetőleg türelmes, békés lélekkel hordozzuk ennek a világnak az aljasságait, igazságtalanságait. Nem ez a kereszténység, hanem az, hogy győzd meg jóval a gonoszt. És a kereszténység itt van valahol, testvérem, és nagy péntek estéjén egy kicsit vessünk számot, hogy hogyan gondolkozunk mi a kereszténységről. Én nagyon méltányolom azt a kritikai kérdést mindezekkel szemben, amiket mondok, hogy hát lehet, van remény arra, hogy ezt a növekvő aljasságot, gonoszságot, erőszakot, ami ebben a világban elhatalmasod, ezt lehet meggyőzni szeretettel, türelemmel, helyettes szenvedéssel. Lehet ez, van itt valami remény? Hát testvérem, itt áll az a kereszténység küszöbén, amikor erről gondolkodol. Nem morális dolgok a kereszténység lényege, hogy egy kicsit jobb ember vagy, mint a többi. És nem vallásos dolog a kereszténység, egy kicsit több szertartás, meg felekezeti ritusok. Nem. Itt vagyunk a kereszténység küszöbén, ennél a problémánál. Hiszünk-e abban, hogy van ilyen hatalom, amivel Jézus járt közöttünk, és amivel meghalt? és öntudatosan adta oda az életét. Ez is annak a hatalomnak a mutatása volt. Azt mondotta Jézus, nem elveszik tőlem az életet, én leteszem az életet. Van hatalmam letenni az életemet. Odáig menő hatalma volt, hogy önmaga felett is. A legerősebb ösztön, az élet ösztön felett is egy szellemi hatalommal rendelkezett, és letette az életét. Hiszed-e azt, hogy van ilyen hatalom, és hogy nem hatástalan ez a hatalom? Azt mondhatjátok erre, itt van 2000 esztendő, a kereszténység 2000 esztendőn át itt volt, és na mire mentünk ezzel a lelki tanítással? Hát testvérem, egy kicsit azért agoltabban gondolkozzunk, egy kicsit szégyenkezve gondolkozzunk erről a 2000 esztendőről, amelyik fogadjuk el, mint fájdalmas igazságot, hogy az egyház nagyon rossz tanító mestere volt ennek az európai térségnek, meg ahova kisugárzott a kereszténysége 2000 év alatt. Nagyon rossz tanító mester volt, éppen a hatalom tekintetében is, mert nem úgy volt, hogy egyszerre mind a két hatalmat akarta birtokolni és gyakorolni az egyház. Császároknak a nyakára, fejére akart rátaposni az egyház, mint szuperhatalom. És ugyanakkor lelki hatalom is akart lenni. Egyszerre kétféle hatalmat akart gyakorolni, azt állítván, hogy Isten a Bibliát is, de a kardot is az egyház kezébe adta, és ezzel a karddal lesújthat királyokra, pogányokra, mohamedánokra, istentelenekre. Az egyház mind a két hatalmat megkapta Istentől. Hát ez nem volt nagyon gonosz tanítás? Nem kell szégyenkezni ezért, hogy így tanította az egyház Európát, és ezt nevezték kereszténységnek. Csodai, hogy mind a két hatalmat akarta birtokolni, és mi lett az eredmény? Mind a két hatalmat elveszítette. Mind a két hatalmat elveszítette. Nem csak a császárok fölötti hatalmat veszítette az egyház, a lelkek fölötti hatalmat is elveszítette. Mert nem volt elég ez az egyfajta hatalom. A golgotai keresztül sugárzó hatalom, a szeretetnek a hatalma elveszítette mind a kettőt az egyház. És úgy, ahogy a tréfás mondás mondja, hogy hát a kezdő táncosnak oda kell venni a KH-hoz, és a KH-nál kezdeni a táncot. Hát testvéreim, a világ kereszténység miután elveszítette mind a két hatalmat, bizony vissza kell menni a KH-hoz, és előről tanulni a leckét. És a kályha, ahol előről lehet tanulni a leckét, a golgotai kereszt. És az a kérdés, amit az előbb felvetettem, hiszünk-e a szeretetnek a hatalmában? Hiszünk-e az önként vállalt áldozatos szeretetnek a hatalmában? Még csak annyi, tehát most már befejezésül testvéreim, hogy nem minden szenvedés kereszt. Tisztázni kellene azt, hogy a kereszt az egy sajátos fajta szenvedés. A Jézus Krisztus golgotai keresztjéről lehet leolvasni. Nem minden szenvedés halál. Ha valaki léha életet élt és a tüdejét, a máját, iszákossággal ezzel-azzal tönkretette, és csupa betegség, öregsége van, az nem kereszt, az nem szenvedés. Szenvedésnek szenvedés, de nem kereszt. A kereszt szenvedését igenis le kell szűkíteni erre, hogy a Jézus Krisztusért, a Jézus Krisztus nevében, Jézus Krisztus ügyében vállal szenvedés, vagy tágasabbra engedvén a fogalmazást, a szeretet következtében előálló szenvedéseket lehet keresztnek mondani. A szeretet gyakorlása közben kapunk fájdalmakat, ütéseket, a szeretet gyakorlása közben kapott sebek a keresztnek a sebei. És még egyszer mondom befejezésül testvéreim, hogy nem úgy kell mindezeket cselekednünk, hogy hát minket erre választott ki az Isten, hogy a vesztesek, a megvertek, a megalázottak közé tartozzunk. Nem ebben a rossz légkörben kell Jézus Krisztust követni, hanem ebben a boldog tudatban, hogy a hóvirág kidugta a fejét a télből, a télben, Jézus Krisztusban megjelent az új világ, és most történik a sereggyűjtés az új világ népe számára, akik Jézus Krisztus közelébe kerülnek, azokban az új világ jelenik meg. Nagy próba a hitnek számomra és mindegyikünk számára nagy próba, amikor nézzük azt az iszonyatot, ami a világon elhatalmasodik, a gengszterizmustól az atomfegyverkezésig, a hatalmi őrületnek micsoda skálája rajzolódik ki előttünk és közöttünk, és nehéz, tényleg nagyon nehéz ebben a világban hinni a kereszten megjelent másfajta hatalomban. De hát testvéreim, ez a kereszténység mégiscsak. És az a kereszténység, hogy meggyőzni, hiszünk abban, hogy egyszer mégiscsak ezért a szereteté lesz az utolsó szó. Ez a Golgotai keresztnek a jelentése, ahogy ebben az esztendőben, ezen a napon Isten nekem megjelentette. Készek vagyunk-e beállni a Jézus Krisztus kicsinyájába, amelyikről ő maga azt mondta, hogy ne félj, te kicsinyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Ez ország, ez a hatalom, nem földrajzi ország, egy szellemi egység, szellemi valóság, néktek adja Isten az országot. És én hiszem azt, hogy sok krízis után, sok gengszterizmus, sok iszonyatos önmarcangolás, erőszak után az emberiség tudata egyszer mégiscsak megcsöndesedik ebben, hogy Jézus a mi királyunk, Jézus a mi mesterünk, Jézus a mi tanítónk, Jézus a mi üdvözítőnk, és föl kell zárkóznunk az ő gondolata köré, mert különben elpusztulunk. Lehet, hogy iszonyatos pusztulások árán egy maradék kis emberi csoport, nem tudni, ne profétáljunk, még csak ne is fantáziáljunk. Lehet, hogy csak egy maradék kis emberi rész fog megvilágosodni, de hiszem azt, hogy egyszer megvilágosodik az emberiség, és fölismeri Jézusban a királyt. Ne is mondjuk ezt a szót, hogy király, mert úgy meg van terhelve, hanem fölismeri a szolgát, Jahve szolgáját, Isten szolgáját, aki a szeretet jog címén szolgál, és nem uralkodik mindenek fölött. Ennek vagyunk a hivatalosai. Először hinni kell, aztán engedni kell, hogy hasson ránk, aztán tovább sugározni. Legyen az utolsó mondat ez, hogy akit a kereszt, a Jézus Krisztus keresztje fölemel, hordoz, megvigasztal, akit a Jézus keresztje fölemel, hordoz, az tudja a saját keresztjét fölemelni és hordozni. Imádkozzunk.